28. fejezet. Ijó lakodalma. A szikla lépcsőkön hangzott a felhágó alakok lármája. Hárman voltak mind népies viseletben, kecskebőr mellényekben, lábszáraikon szíjjal körül csavart írhabőr, fejükön nagy karimájú hegyes kalap, körül tűzködve szent képecskékkel. Derekukon széles ővabban tőrmarkolat, pisztoly, agy, elefántcsontból, vállukon hosszú csövű puska, gyöngyházaggyal, aranyveretű betűkkel. Az egyik közülük volt Domenichino, a másik kettő szintén valami futónemes. Ijó bebocsájta őket a csapóajtó. Nagy lármával mentek be a házba. Olyan fennhangon beszéltek, hogy György minden szavukat meghallhatá a pinceajtón keresztül. Elszalajtottuk a madarat, szólt az a vékony tenorhang, mely Iót, mint húgát üdvözlé. Bizonyosan elvert benneteket, kötődik vele Ió. Aha, elárulta a kelepcét előtte valaki. Visszafordult a fickó feleúton Taormina felé, de ott meg a Szaturno kezébe fog esni. Egérfogóban vannak immár. És a többiek hol maradnak? Oda lenn a völgyben, pecsenyét sütnek a lakodalomhoz. Ti lőttetek valami vadat, hallottam a lövést. Igen, én lőttem meg. Tám marmota? Nagyobb. Talán vadkecske? Annál is nagyobb. Egy vadöszvér. Vadöszvér. No igen, gazdátlan legelt a forrásnál. Tehát vadnak kellett neki lenni. A pajtások most darabolják fel, és megsütik. Pompás lesz a lakodalomhoz. Na, de rég sógor, mondhatom, gondolá magában György. Meglövi a háztűznéző vőlegénynek az összvérét, és azzal tartja ki a lakodalmat. Ijó nagyon jót nevetett a vadász kalandon. A sülthöz való polentát a Szaturnónak kell magával hozni, beszélte Domenichinós. Azt is elmondta, hogy milyen nehéz ahhoz hozzájutni. Az átkozott görög nem akar már hitelbe adni lisztet, a cekkinók pedig az utolsóig elfogytak. Még ma megkapjátok a pénzeteket, s aztán lesz minden elég. Hát kitől kapjuk meg? Kitől mástól, mint az én vőlegényemtől? Ha a Szaturno el tudja csípni. Ismét lövés hangzott a völgybe. Ezúttal a Szaturno bátyja érkezett meg a maga csapatjával. Annak basszus hangja volt, de csak eleinte. Mentül tovább beszélt, annál vékonyabb lett. Hoztál polentát? Kérdé Domenichino. Én azt gondoltam, hogy ti hoztok. Hát egy tömlőbort. Azt útközben megittuk. Hát a kontét elfogtad-e? Én, hiszen ti restetek rá. Hát akkor mit hoztál? Egy barátot. Hát azt hol hagytad? Odalenn van a henteseknél. Kolbászt tölt. Testa di Madonna, no ez szép dolog. Pecsenye van, de polenta nincs hozzá. Pap van az esketéshez, de vőlegény nincs hozzá. Ijó nevetett a bátyai kétségbeesésén. Mikor két szicíliai egymással beszél, akkor az nem párbeszéd, hanem párdal. Nem dialóg, hanem duett. Egyszerre beszél mind a kettő. Mire a füle meghallotta, már a nyelve felelt rá. S ha az egyik elhallgat, akkor a másik is elhallgat. Egy ilyen pauzát felhasználva szólt közbe Ijó. Noha ti olyan élhetetlenek voltatok, hogy tized magatokkal nem hoztátok a principét, én ügyesebb voltam, mert én elfogtam őt egymagamban. Azzal felnyitotta a pinceajtót, és lekiáltott György. Hercegem, jöjj fel! A két bátyának tátva maradt a szeme szája a bámulattól, amint ezt az idegen alakot meglátták a süllyesztőből kiemelkedni. A Domenichino egy nyurga, keskeny vállú legény volt. Hosszú nyaka kiálló Ádám alma csutkával, sápadt arca ritka szakállal, de nagy szemekkel és szemöldökkel, a haja simán borult le a két fülére. Derékban elég hosszú lett volna, de a lábai voltak rövidek, mikor állt is úgy nézett ki, mintha ülne. A Szaturno ellenben tömzsilegény volt, széles vállakkal és hosszú karokkal, és úgy be volt az arca nőve szakállal, bajusszal és szemöldökkel, hogy amíg meg nem szólalt, nehéz volt kitalálni, hogy melyik a képes fele. A két előkelő nemes, amint tudomására jutott annak a nagy gyalázatnak, hogy a nővérének a buduárjában egy férfi volt elrejtve, égtelen haragra förmett, s rárohant címerének meggyalázójára. Domenichino puskát fogott rá, Szaturno pedig a tőrét rántotta ki. Csak hogy az a puska olyan hosszú volt, hogy a csőnek a vége túlment Györgynek a fején, s a szűk szobában nem lehetett vele hátrább menni. Szaturnónak pedig György egy csavarintással kivette a kezéből a tört, s a háta mögé dobta, s aztán félkézzel megkapta a kecske bőrénél fogva, és úgy odaültette a kőpadra, hogy fájhatott neki, mert mind a két kezével odakapott. Maradj veszteg, mondd neki, György, te meg ne hadonálsz azzal a puskával, mert kiütöd a fogadat az agyával. Én lovagias szándékkal jöttem a várkastélyotokba. Üdvözöllek, Abulfeda di Giunchi grófok. A várkastély a grófi cím megtette a hatását. Aztán meg Györgynek a két hatalmas ökre. Én, mint kérő, jöttem ide a jegyesemért, folytatá György. S ha a múringon megegyezhetünk, azonnal fizetek, s hozhatjátok a papot. A fizetek szó éppen varázs hatással bírt, a puskákat szegletbe támasztották. György adta a grand szenyőrt. Azt tudjátok, hogy én ki vagyok. A nővéretek az én jegyesem, jól ismeri fényes eredetemet. Atyám után fejedelem, anyám után rokon a francia királlyal és a római császárral. Nevem Principe di Rákóczi. Nem szorultam rá, hogy a ti grófi címetekkel ékeskedjem. Nem is egyébért fogadtam el a ti családotoktól elkobzott uradalmak donációját, mint hogy annak a jövedelmét ti nektek, akik száműzve vagytok, átadjam. Ami a bérlőtől és a malandrinóktól megmarad, az legyen a tiétek. Azon kívül móringolok az én menyasszonyomnak 1000 szkúdit, amit a kincstáratokba deponálok. De már ekkor mind a két bátya a nyakában volt. Ti többiek pedig ne tártsátok itt a szátokat, hanem lássatok utána, hogy becsületes lakomát készítsetek, itt a pénz. Hozzatok a görögtől, ami jó és drága. Azzal odadobott egy marék pénzt a kőasztalra, amin a fuggitívik röptiben megosztoztak, és futottak nagy versenykiabálás köz ki a házikóból, futtában címezve az ínyentségeket, amikkel a mai lakodalmat gazdagítani szándékoznak. Canelloni, mortadella, prosciutto, formaggio, cipolle. Nagy vendégség lesz ma itten. Az albergó csak egy futamodás, ahol mindezt megkaphatni csengő pénzért, s éhes embernek gyors a lába. Küldjétek fel a barátot, kiállta utánuk Szaturno bátya. Akkor aztán csak 4 maradtak a házban. Az eljegyzéshez azonban 2 gyűrű is kell, mondá Domenichino. Nekem van egy, mondá György, de ez az apámról rám hagyott címeres gyűrű, amelyről megfogadtam a boldogságos szűznek, hogy soha más kezére nem adom, amidőn visszaváltottam az uzsorás zálogából. Jó lesz ahhoz az én 2 függő, mondá Íjó, lecsavarva a füléből a nagy karika függőket, amiket gyűrűnek is lehet használni. Azonban a házassági szerződést is meg kell írni, erősködék Domenichino. Jó lesz, mondá György, írd meg te, sógor Domenichino. Én jól tudok írni, de csak szemüveggel, azt pedig eltörtem, menté magát az ifjabb bátya. Hát talán te, Szaturno? Hót, én nekem meg éppen csodaírásom van, de most éppen írógörcs van a kezemben, nem tudom a tollat fogni. Íjó közben nevetett. Hát akkor ki van egészítve a társaság, mert a Principe meg éppen nem tud írni, ahogy én sem. Na, majd megírja a barát. Ha van tintája papírosa, hogy ne volna. Annélkül nem oszthatna gyónó cédulákat. Jött már a barát, lehetett hallani a kőlépcsőkön a facipője csattogását. Olyan könnyedén ugrált, mint a kecske. György örvendetesen volt meglepve, mikor a barátot meglátta. Az etnai vezetőjére ismert benne, Páter Olofernóra. Hát téged hoztak ide erővel, szentatyám. A gondviselés új mutatása volt ez, fiam. György tudatta vele, hogy most rögtön egybe akar kelni ezzel a gróf kisasszonnyal egyházi szertartás szerint. Oltárt rögtön lehet minden olasz háznál felállítani. Mi az gyertya is volt, de elébb a házassági szerződést kell megírni. A barát arra is készen volt, a csuhája zsebéből előszedte a papírost, tollat, kalamárist. A két bátya két oldal diktálta neki, hogy mi legyen a házassági szerződésben. Akkor aztán következett, hogy a vőlegény és a menyasszony írják alá a szerződést. A barát nem kérdezte tőlük, hogy tudnak-e írni, hanem megfogta a vőlegénynek a kezét, a három ujja közé szorította a tollat, és úgy vezetve a kezét odarajzoltatta vele az írás alá szép öreg betűkkel, Giorgio di Rákóczi, de felső vadász. Az senki se tudta, jó sem, hogy György a tengeri utazás alatt megtanult Pétertől írni. György az alatt, amíg a barát a kezét vezette a papíron, elolvasá az okiratot. Egy szimpatetikus recept volt az a sáskák ellen. György furcsán nézett a barátra. Az pedig ő utána a menyasszony kezét fogta meg, és azzal iratta alá a nevét a sáska receptnek. A barát kiverte a tollát, és átadta az írást Szaturnónak. Íjó az egész műtét alatt folyvás nevetett. Györgyöt bosszantotta ez a nevetés. Egy menyasszony, mikor a házassági szerződést aláírja, mi nevetni való van azon? Mit nevetsz ezen az íráson, kérde Iótól német nyelven. Nem az íráson, hiszen nem tudom olvasni. Hanem ennek a barátnak a pofáján, nézd csak ezt az arcot. Én nem találok rajta semmi nevetni valót. Nézd meg jobban, de jól megnézd. Már akárhogy nézem én ezt a barátot, egy tisztességes, jámbor arcú férfinak találom, mondá György. Hát hisz azon nevetek éppen. Nem bírt magával a menyasszony. Mentül ünnepélyesebbé vált a mennyegzői ceremónia, annál nagyobb lett a csiklandozó inger nála a nevetésre. Mindig félre forgatta a fejét. Az ördög látott ilyen menyasszonyt káromkodik, Szaturnó bátya. Más jámbor menyasszony sír, mikor esketni viszik, ez meg röhög. Íjó még akkor is, mikor a szerzetes elé letérdepelt György mellé, csak úgy tudta a nevetés vágyát leküzdeni, hogy a félökrét a szájába sajtolta, mi végre a két grófi bátyát olyan felgerjedésbe hozta, hogy a tűreiket emelték fölé, gyilkoló halállal fenyegetve, ha egész illendő komolysággal nem mondja el a pap után az esketési formulárét. Csak Páter Olofernó arca maradt nyugodt, és hivatásának megfelelő. Folyvást következetes ájtatossággal végzi a szent szertartást, úgy olvasá fel a breviáriumból a benedikciót, úgy köté össze a kopulált párnak a kezeit a kordájával, szemeit ég felé forgatva, s arcának megnyúlt kifejezést adva. Igazi mintaképe volt egy misszionáriusnak, aki a vademberek között hirdeti az igét. Mikor fejét lehajtá, lehetett látni a tarkóján a kopasz pilist, melyet a tonzúra képezett. Megáldá az ifjú párt, s kötelességükké tette, hogy egymást szeressék. No, nyakában van már a princnek a gúzs, mondá Szaturnó Domenikinónak, amit vége volt a ceremóniának. Legyen neki az ő hite szerint, dörmögé Szaturnó. Akkor aztán sietett kezet szorítani a boldog vőlegénnyel, s gratulált neki a menyasszonyhoz. Domenichino bátya mindjárt megismerteti a süvét a szicíliai menyasszonyok szokásaival. Na most, sógor, magadra hagyunk a mátkáddal. Egyedül maradsz vele. Mi megyünk le a völgybe a lakomát vezetni, mert az a nász nagyobb kötelessége. A te dolgod a menyasszonyt megszelídíteni. Nem tréfa dolog ám ez, előre megmondom. A szicíliai mátka, mikor a nász estéjén a vőlegénye hozzá akar nyúlni, először is felszalad előle a háztetőre. Onnan elbújik a pincébe, bemenekül a sütőkemencébe, onnan kell előhúzni. Akkor pedig rúg, harap és körmöl. Nagy szerencséről fogsz beszélhetni, ha holnap reggel mind a két szemedet felnyithatod. A hajadat jó volna előre tőből levágatnod. Különösen az ijó húgomnál nagyon kell vigyáznod, mert ez, amilyen vad erényes, megteszi azt, hogy leugrik a párkányról a mélységbe, ha nagyon szorongatod. Egy tigris kaptál feleségül, szegény Giorgio, egy pár duc nőstény. Kést ne hagyja közelében, mert megöl. Ha letalál, verni csak nekem kiálts, én majd fölszedlek. Most már aztán Giorgio volt az, aki nem állhatta meg, hogy féktelen kacagásban ne törjön ki. Amit a két bátya nem vett jó néven. Ez a legnagyobb sértés. Kételkedni abban, hogy a menyasszony kikaparja a vőlegény szemét. Szerencsére a barát felfogta a helyzet komoly természetét. Őtet nem zavarta az meg, hogy a menyasszony folyvás nevet az esküvő alatt, sem az, hogy a vőlegény nevet az esküvő után. Csukjájában volt egy nagy zseb, az tele volt amulettekkel, ami nőknek a hatása az ilyen alkalmaknál mindig bebizonyult. Egyet azokból a menyasszonynak a nyakába akasztott, másikat a vőlegényébe. Az első arra szolgál, hogy a menyasszonynak engedelmességet, második pedig, hogy a vőlegénynek szeretetre való erényt kölcsönözzön. És íme a szent jeleknek a csodája azonnal nyilvánult, mert azoknak az erejétől a menyasszony szeliden borult a vőlegénye keblére, és elszívelte, hogy az egy hosszú forró csókot szívjon az ajkairól. Oloferno, te csodatévő férfiú vagy, mondta erre Domenichino, és azzal a két bátya baráttal együtt magukra hagyá az egybekelt szeretőket. Talán mégsem fogják egymást legyilkolni. A cimborák ez alatt nagy tüzet raktak oda lenn a völgyben. Azon kívül szurokfáklyákat gyújtottak meg, és elkezdtek a dudaszó mellett szilaj kecsketáncot járni. A lakomához valót összehorták, a töblőket megnyitották, nagy danulást és lövöldözést műveltek egész reggelig, a völgy világos lett a tűz és fáklya fénytől, sziklák visszhangzottak a daltól és fegyverropogástól. A szerelmesek mind nem láttak, mind nem hallottak abból semmit. Hanem egy kérdésére mégsem tudott György választ kapni jótól. Miért nevettél te olyan bomlottul az esketés alatt? Megmondom neked majd egyszer. De már akkor sírni fogok.